Áldott legyen az Isten, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket mennyei világa minden lelki áldásával, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, hogy a szól hozzánk, Márk evangélium a 12. fejezetéből, az első 12 versekből. Isten igéjét olvasom, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg imádságos figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Jézus ekkor példázatokban kezdett beszélni nekik. Egy ember szőlőt ültetett, körülvette kerítéssel, borsajtót ásott és tornyot is épített benne. Azután bérbe adta munkásoknak és elment idegenbe. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a munkásoktól a szőlőterméséből. De azok megfogták, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát. Ezt meg fejbe verték és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát. Ezt megölték. Azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, némelyeket megöltek. Egy valakije volt még, a szeretett fia. Őt küldte el hozzájuk legvégül, mert így szólt, fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Megfogták, megölték és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írást sem olvastátok? Az a kő, amelyet megvetettek az építők, az lett szegletkővé. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól, mert azok megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért ott hagyták őt és elmentek. A minden kegyelemnek Istene tegye áldottá az ő igéje hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy teremjünk gazdagon gyümölcsöket az ő dicsőségére. Amen. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Élő Istenünk, aki atyánká lettél a Jézus Krisztusban, téged magasztalunk, mint egyetlen gazdánkat, aki határtalan szeretettel szerez bennünket. Köszönjük, hogy ezt a szeretetet megmutattad egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy tart még a kegyelmi idő. Köszönjük neked, hogy napjainkhoz napokat, éveinkhez éveket toldasz, hogy egyre inkább megismerjük, megtapasztaljuk ezt a csodálatos szeretetet, hogy ebben a szeretetben újjá szülessünk örök életet, és üdvösséget nyerjünk. Köszönjük azt a boldog tapasztalatot, amelyben a nyár idején is megerősödhetünk a te színed előtt, hogy a te szeretetettől senki és semmi el nem választott bennünket, és ez a szeretet körbe öleli egyéni életünket, házasságunkat, családunkat, gyermekeinket, munkánkat, és mi hisszük és könyörgünk ezért, hogy körbeöleli a közéletet, hazánkat, világot, ezt a teremtett világ mindenséget. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy mi olyan sokszor a magunk helyén engedetlen munkásaid vagyunk a te szőlőskertedben. Megvalljuk neked, hogy vétkeztünk és vétkezünk gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással annyiféleképpen. Könyörülj rajtunk, Urunk, fogadd el töredelmes szívünket, és arra kérünk, hogy ígéd és lelked által légy most itt közöttünk, és a mára elkészített igéből hadd szólaljon meg az üzenet, hadd ragyogjon fel hatalmasan, biztos zengésű trombitaként az evangélium, az örömhír, hogy amit te készítettél, az tőled való, tőled az Úrtól lett ez, és csodás a mi szemeink előtt. Add, hogy megtapasztaljuk azt a csodát, amit egyedül csak te ajándékozhatsz nekünk. És add, hogy ezzel az örömmel, ezzel a csodával távozhassunk el innen, a te templomodból, élő Istenünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igének hallgatására készülve kérjük a Szentlélek erejét énekmondással is, a 225. dicséret 5. versét énekelve, adjad, hogy lássuk a világosságot. Testvéreim, Isten igéje, amely szól hozzám, és hiszem, hogy lelk által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban Márk evangéliuma 12. fejezetében, a 10. és a 11. versekben eképpen. Ezt az írást sem olvastátok? Az a kő, amelyet megvetettek az építők, az lett szegelet kővé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, harmadik alkalommal magyarázzuk ezt a jézusi példázatot. Két héttel ezelőtt az első ige hirdetésben az egész példázatra figyeltünk, a példázat teljes ívét áttekintettük a leglényegesebb üzenettel, amelyben felragyogott előttünk hatalmasan a Jézus Krisztusban közölt evangélium. A második ige hirdetésben egy héttel ezelőtt ezt a példázatot a munkások szemszögéből szemléltük. Ez egy kemény üzenettel rendelkező prófétai igehirdetés volt, Isten figyelmeztetése, mert sokféleképpen rólunk szólt ez a példázat. Mi vagyunk az engedetlen, gonosz szőlőmunkások, akik visszaélünk az Isten szőlős kertjében a munkával, azzal az örökséggel, amit az Isten ránk bízott. A mai alkalommal tovább folytatva a példázat magyarázatát, a gazda felől, az élő Isten felől vizsgáljuk meg ezt a példázatot. És a mai alkalommal, ebben a példázatban, az egy héttel ezelőtti nehéz, kemény, de fontos ígei üzenet után ismét hatalmasan felragyog előttünk az evangélium. Jézus Krisztus a 118. Zsoltárt idézi, az írást, az ószövetségi írásokat, hiszen Jézus mindig, ha érvelt, a lényegi dolgokban érvelt, akkor mindig Isten kijelentésével, Isten igéjével érvelt. Most is egy bibliai igét idéz, mint egy a példázatnak lényegi üzenetét megfogalmazva. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, zárókővé, szegeletkővé lett, az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben. És mindezek alapján elmondhatjuk, hogy ezek az ige versek, és itt tulajdonképpen a példázat zárása a gazda csodás kegyelmének a dicsérete. Erről lesz ma szó. A gazda csodálatos kegyelmének a dicséretéről, és legyen velünk itt az Isten szent lelke, töltse be a mi értelmünket, szívünket, hogy valóban a gazda csodálatos kegyelmének a dicséretével a szívünkben távozhassunk el innen, mert akkor tényleg megtapasztaljuk ebben a dicséretben, ebben a magasztalásban azt, amit Pál apostol mond, mindenre van erőnk a Krisztusban. Hogy mindezt átéljük a magasztalásban rejlő erőt, a gazda csodálatos kegyelmének a dicséretét, engedjék meg a testvérek, hogy a felolvasott ige alapján 6 rövid jellemzőjét hadd fogalmazzam meg ennek a csodálatos kegyelemnek. Az első ilyen üzenet, hogy ez a kegyelem előre elhatározott kegyelem. Ezt a példázatot más evangélisták is megírták, többek között Lukács evangélium a 20. fejezetében is olvasunk a gonosz szőlőmunkások példázatáról, és ott egy egészen érdekes megfogalmazás tárul elénk, amikor a gazda határtalan szeretettel háromszor is elküldi a munkásokhoz a szolgákat, és a szolgákkal nyomorúságosan bánnak a munkások, visszaélvezve a határtalan szeretettel, sőt, márban azt is olvassuk, hogy még sok más egyéb szolgát is küldött a gazda a munkásokhoz, akkor a gazda így töpreng, így tűnődik. Mit tegyek ezután? Mit tegyek még ezután a munkásokért, hogy jobb belátásra bízzam őket? És ekkor hangzik el az evangélium szíve, elküldöm egyszülött fiamat. Hát, ha őt megbecsülik, a Lukácsban, hát, ha őt megbecsülik, a Márkban őt meg fogják becsülni. Mit jelent ez, hogy Isten tűnődik? Mintha Isten határozatlan lenne, bizonytalan lenne, dehogy is. Ez a tűnődés valójában, amelynek a vége a fiú elküldése, az Isten üdvözítő szándékát fejezi ki. Hogy Isten mindeneknek előtte minket megelőző örök elhatározással szeret bennünket üdvözíteni, megváltani akarja ezt a világot. Mindig átjárja a szívemet az öröm, a gyönyörűség, amikor a teljes Bibliából kiolvasom, kihallom, kihallhatjuk ezt az üzenetet, hogy Isten üdvözíteni akarja ezt a világot, azt a megoldást akarja adni ennek a világnak, amit ember soha nem adhat, csak egyedül az élő Isten. Tehát előre elhatározott kegyelem, ez a kegyelem, amely csodálatos a mi szemeink előtt. Elküldöm egyszülött fiamat, hát ha őt megbecsülik. Utána, erről beszéltünk egy héttel ezelőtt, hogy milyen szomorú ezt látni, csak röviden veszem végig, hogy ez az előre elhatározott kegyelem, a gazda részéről előre elhatározott kegyelem, az ember részéről, a szőlőmunkások részéről, a mi részünkről megvetett kegyelem. Meg fogják becsülni, és nem becsülik meg. Nem becsülik meg a gazdát, az élő Istent, istentelenné lesznek, minél inkább fokozza a gazda a kegyelmét, annál megáltalkodottabbak a munkások, semmibe veszik az Isten, semmibe veszik az Isten szolgáit, az Isten küldötteit. Tudjuk, hogy a szolgák a példázat szerint az üdvtörténeti értelemben a prófétákat jelentik, de hadd hirdessem ezt érthetőbben. Semmibe veszik a szolgákat, semmibe veszik az Isten igéjét, semmibe veszik az ige hirdetést, bolondságnak tartják, semmibe veszik az ige hirdetőket, semmibe veszik az ígéből következő örömhírt, az ígéből következő örökkévaló rendet, semmibe veszik az Isten ügyét. Éppen ezért semmibe veszik egymást is, tele van az életünk feszültséggel, semmibe veszik ezt a világot, amit művelésre és őrzésre kaptunk az Istentől, kiszipolyozzuk ezt a világot, mint ahogy a hamis bíró példázatában, Jézusi példázatában olvassuk, hogy volt egy bíró, aki Istent nem félt, embert nem tisztelt. Gyakorlatilag ez a diagnózis. Előre elhatározott kegyelem nem tűnődik az Isten, hanem az előre elhatározott üdvözítő szándékának az irodalmi formája ez a kifejezés, hogy tűnődött az Isten, mert üdvözíteni ezt, akarja ezt a világot, bennünket, embereket meg akar váltani. És erre az ember válasza ez lenne, hogy megveti ezt a kegyelmet, hogy olyan lesz, mint a hamis bíró, nem becsüli meg a kegyelmet. Értitek az ellentmondást? Elküldöm az én fiamat. Hát őt megbecsülik. És nem becsülik meg. Isten nem fél, embert nem tisztel. És ez a kegyelem, a harmadik jellemvonása, hogy mégis ennek ellenére végsőkig fokozott kegyelem. Kedves testvéreim, itt nekünk reformátusoknak azt kellene tenni, hogy a katolikusok tesznek, hogy megszólal a csengő, és úgy szépen térdre borulnak, térdre esnek, látható módon is kifejezik azt, amit ez a misztérium, ez a csoda jelent, amit az élő Isten a gazda egyszülött fiában elvégzett, hogy elment érettünk minden visszaélés ellenére a legvégsőkig, hogy határtalan ez a kegyelem, tényleg csak térdre esni lehet-e határtalan kegyelem előtt, vagy az egyetlen gazda, mert csak ő az ilyen egyetlen gazda, aki ezekre a visszaélésekre ilyen szeretettel reagálhat. Gondoljatok bele, ahogy egy héttel ezelőtt elmondtam, mi már az első küldött, az első szolga bántása után levontuk volna a konzekvenciákat, és visszavágtunk volna ószövetségi módon. A gazda nem ezt teszi, újból és újból próbálkozik, a végsőkig elmegy. Az egyetlen ilyen gazda egyetlen kegyelmével elküldi egyszülött fiát úgy, mert ő mindeneket tud, hogy pontosan tudta, hogy mi vár a fiára, és mégis küldte. Pontosan tudta, hogy megölik, hogy kivetik a szőlős kerten kívülre, a zsidókhoz írt levél leírja, mint egy erre utalva, hogy Jézusnak a kapukon kívül, Jeruzsálem városán kívül kellett szenvednie, pontosan tudta, hogy mit tesznek a fiával a munkások, és végül, ez is ott volt az igében, végül elküldte egy szülött fiát. Mégis, hogy mi ilyenek vagyunk, letérdelni lélekben, megalázni magunkat, határtalan szeretetet befogadni, mégis ilyen a mi Urunk, és nem is akarom magyarázni itt a kereszt áldozat és a feltámadás csodáját, mert nem lehet magyarázni, ezelőtt leborulni lehet, és ebben újjá születni lehet egyedül a lélek által. Mert az van, kedves testvéreim, hogy megvetjük a gazdát, megvetjük a szolgákat, és megvetjük a fiút is. Mert ma már a liberális, modern teológia is azt mondja, hogy hogyan lehetséges az, hogy valaki, aki szenvedett, kínhalált, halt, az tud rajtunk segíteni, és a kereszthalált bolondságnak és botránynak tartják. És ennek ellenére Isten mégis elküldte az egyszülött fiát. Csak a hitvallást idézve lehet ezt a csodát kifejezni. Szenvedett, megfeszítették, miattunk, érettünk, helyettünk, hogy minden terhünket az Isteni erejével elhordozva meghalljon, eltemették. S harmadnapra kimutatva Isteni hatalmát, hogy néki adatot minden hatalom menjen és földön, feltámadott a halálból, legyőzve a halált. Kedves testvéreim, ebben a lelki térdelésben csak a római levél himnusza jut eszembe, Róma 11.33. Ó, Isten bölcsességének, igazságának, ismeretének megfoghatatlan titke, milyen kikutathatatlanok az ő döntései, igazságai, útai. Őtőle, ő általa, ő érette van minden, övé a dicsőség, örökkön, örökké. Egy előre elhatározott kegyelem, egy az ember részéről megvetett kegyelem, és mégis Krisztusban a végsőkig fokozott kegyelem, egy határtalan kegyelem az Isten kegyelme. És éppen ebben a határtalan kegyelemben, a Krisztusban közölt határtalan kegyelemben van ennek a kegyelemnek a határa. Ezért a negyedik jellem vonása ennek a kegyelemnek, hogy korlátozott kegyelem. Határtalan kegyelem, de korlátozott kegyelem, és ezt Kálvin János a Biblia alapján meg is fogalmazza, értitek? A gazda Isten Krisztusban elment érettünk határtalan szeretetével a legvégsőkig. Krisztusig, Krisztusban, Krisztus által van kegyelem. Nekünk ez így jelentetett ki. Most ne menjünk bele abba a kérdésbe, amit azonnal tudom, hogy megmozdul bennünk, akkor mi van más világvallások hívőivel, azok el fognak kárhozni. Ugye egyben ez a kérdés jön elő, olhatatlanul bennünk. Nem teológusként, de hadd zárjon rövidre ezt a kérdést nekünk, akiknek kijelentetett ez az evangélium. Rajtunk az Isten ezt joggal kéri számon. Legyen most elég ennyi válaszként. Krisztusig, Krisztusban, Krisztus által van az üdvösség. Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Krisztusban elment a legvégsőkig, a határtalan kegyelem határa. Jézus Krisztus az Úr. Az Úrtól lett ez, az Úrban van az üdvösség, egyedül az Úrban van az üdvösség, ezt mi valljuk és hisszük, és áldott legyen az Isten, hogy a mi számunkra ez kijelentetett. És kedves testvéreim, ha ezt tudod, hogy megint szeretném gyakorlatilá tenni az üzenetet, hogy az Úrtól lett az üdvösséget, és az üdvösség által mindened megvan, akkor bármilyen helyzetben vagy, mindig látod azt, hogy mennyi mindened van. Az Úrtól lett ez csodálatos, ami szemeink előtt, üdvösségünk van, és ebben a világban mennyi mindenünk van, amit az Úrtól kaptunk.
annyi apró és nagy csodát, örömökben és bánatokban egyaránt, és gondold végig, hogy hány és hány csodát éltél meg személyes, házassági, család életedben, a munkádban, a nehézségekben és a próbatételekben is. Mert ez a gyülekezet is csodákat élt meg, mióta létezik. Az, hogy van új óvodánk, van gyülekezeti házunk, és ez csak a matéria, a mögötte lévő szolgálat a lényeg, az Isten országának az építése. Ez a gyülekezet, amely a semmiből indult, és ez csak egy felszínes példa, hogy segítsek gondolkozni, hálát adni azért, hogy hát mit jelent ez, hogy az Úrtól üdvösségünk van, az Úrtól lett, ez csodálatos a mi szemeink előtt. Ne légy megkeseredett, ne légy megfáradt. Hát annyi csodát élsz át, te, akinek üdvösséged van, korlátozott ez a kegyelem Krisztusban, az Úrban, az Úrtól. Áldott legyen az Isten, hogy az Úrban vagyunk. Az ötödik jellemvonása ennek a kegyelemnek, hogy mindeneket egyben tartó kegyelem. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett szegelet kővé, sarokkővé, amely egyben tartja az épületet, mint a nagy katedrálisok kupoláját. A csúcson van a sarokkő, arra támaszkodik minden súly, és hogyha azt a sarokkövet kiemelnénk, akkor összeomlana darabjaira az egész kupola, az egész építmény. Mint ahogy itt, ami almádi vöröskőből épült csonkatornyunknál 2001-ben, kivágták a csiga lépcső számára, amely a tetőtérbe vezet, az ajtónyílást, azt fel kellett ducolni, hogy tartsa a fölötte lévő teljes súlyt, és legvégén láttam, hogy a vörös követ faragó munkások, akik művészei voltak a szakmájuknak, beemelték azt a hatalmas zárókövet, sarokkövet, amely tartja az ajtót, és fölötte ezt az egész súlyt. Ez a kegyelem, értitek, amely egybe tartja ezt az életet, amely szét akar esni darabjaira. Ahogy olvassuk az Efézusi levélben, hogy Jézus Krisztusban egybe szerkesztett mindeneket, mert itt minden az entrópia felé visz, mondhatnánk természettudományosan, de inkább mondjuk teológusként, hogy a bűn miatt minden darabjaiban van, minden esik szét, emberi kapcsolatok, közélet, ez a világ, az egyházban ébredés kellene, mi magunk, az emberek személyisége, hite, értékrendszere, minden darabjaiban van, ahogy a Vadfruttik együttes énekli, hogy darabokban, darabokban, darabokban nem jutnak tovább, mint ezt megállapítani, hogy darabokban van az emberi élet. Egy nagyon, nagyon egyszerű példa. Ami csak felszínesen jelzi azt, hogy milyen világban élünk, hogy milyen helyzetben vagyunk. Rendelek egy ilyen kis apró akus láncfűrészt. Kibontom. Még ez az egyébként veszélyes üzenő szerszám is 15 darabba érkezik meg. Alig van hozzá útmutatás, hogy hogyan kell összeszerelni. Miért nem lehet azt helyébe beletenni? Darabokban, minden darabokban. Nem mondom a márkát, rendelsz egy bútort, és darabokban jön, 3000 darabban a csavarokkal együtt, egy hétig kell összerakni, szakembert kell hozzá hívni, a minőségről nem is beszélve, minden darabokban áldott legyen az Isten, hogy nem hagy bennünket ebben az állapotban. Üdvözítő szándékával, határtalan kegyelmével, Jézus Krisztusban elmegy a legvégsőkig, hogy a mi szétesni akaró bűn miatt szétesni akaró életünket egybe szerkeszte, egybe tartja Jézus Krisztusban. Az a kő, amelyet megvetettek a munkások, a sarokkővé, zárókővé lett. És végezetül a hatodik, ez a kegyelem, csodálatos kegyelem. Az Úrtól való, az Úrban, csak az Úrtól kaphatjuk, ezért csodálatos. De attól is csodálatos, adj hálát ezért az Istennek, hogy igaz rád, és rám, és mindannyiunkra az ige, az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemeink előtt, hogy az az igazi csoda, hogy a mi szemeink, a mi látásunk, a mi lelkilátásunk, a mi értelmünk, a mi szívünk megnyílt ezelőtt a csoda előtt. És éppen ezért tudjuk, hogy miénk a legnagyobb csoda, az örök élet, az üdvösség. Ezáltal ebben a világban minden nyomorúságunk ellenére, ez is csoda, új életünk van, hogy minden nyomorúságunk ellenére más embereké lehetünk, miközben az is csoda, hogy nem csak önmagunknak élünk ebben az önző világban, hanem ezt a csodát az életünkkel, a bizonyságtételünkkel tovább tudjuk és akarjuk adni másoknak. Csodálatos örök élet, csodálatos új élet, csodálatos szolgáló élet. Áldott legyen az Isten, hogy megnyitotta a szemünket, a szívünket az Úr erre a kegyelemre. Ugye gyönyörű ez az ége, itt tényleg harsog, biztos zengésű trombitaként az evangélium, mert ez valóban a gazda csodálatos kegyelmének a dicsérete, amely előre elhatározott kegyelem, noha az ember által megvetett kegyelem, és mégis Krisztusban végsőkig fokozott kegyelem, de egyben Krisztusban korlátozott kegyelem, a széteső életünket egyben tartó kegyelem, és csodálatos kegyelem. Talán többen a fiatalabb korosztály közül ismerik a Quimby együttest, akinek az énekes dalszerzőjével, frontemberével júliusban együtt vacsorázhattam, és nagyon mélyen beszélgettünk. Sok mindent átélt ő, és ő is keresi ezt a kegyelmet, és az a dalokból ki is tűnik. És beszélgetünk többek között arról, hogy mit olvasol mostanában. És az volt a válasz, hogy sok mindent olvastam eddig, de eljutottam odáig, hogy mostanában már csak a számláimat olvasom. És akkor megdöbbentem, hogy jaj Istenem, hát én is eljutottam idáig. Most már csak a számláimat olvasom, az ügyeket intézem, beleveszve ebbe. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne hagyj meg bennünket ilyen hivatalnokoknak. Kell a rend, mindent szépen, ékes és szép rendben el kell intézni, de emeld fel a mi életünket. Töltsd meg a te szent lelkeddel a mi életünket. Csodálatos kegyelmeddel. Áldott légy azért, hogy ezt már most megtapasztalhattuk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, lélekben letér bennünk, téged magasztalva, azért a kegyelemért, amilyet egyszülött fiadban megmutattál nekünk. Köszönjük, hogy ez a kegyelem üdvözítő szándékod pecsétje. Urunk, áldunk téged, hogy most ebben az igében ez a kegyelem felragyogott előttünk. Hogy az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemeinkben. És áldott légy azért, hogy mi tudjuk, szemünk, szívünk megnyílt, hogy ez a csoda miénk, és hogy mennyi csodát átéltünk még te általad. Kérünk, Urunk, szent lelked által töltsd be a mi életünket, gyülekezetünk életét, egyházunk életét, szolgálatát, de hogy ébredést, megelevenedést, hitünknek növekedését, hogy rá tudjunk mindenkor hagyatkozni, és beletapaszkodni ebbe a csodálatos kegyelembe, és úgy tudjunk élni minden helyzetben, örömben és próbatételben, nem csak önmagunknak, hanem sokak javára, mindenek előtt a ránk bízottak javára. Urunk, köszönjük, hogy Te most ebben erősítettél bennünket, és mi a Te hatalmas, csodálatos kegyelmed dicséretével, örömmel, megnyugodva, békességben, szeretetben távozhatunk el innen, nem mint hivatalnokok, nem mint ügyintézők, hanem mint olyanok, akiket átjárt, megelevenített a Te csodálatos kegyelmed a lélek által. Áldott légy ezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor ti véletek. Amen.